Folytatódik az aréna, a műsor mai vendége Nagy Sándor Gyula, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatási igazgatóhelyettese. Az elmúlt fél órában Dél-Amerikáról, az ottani gazdasági és politikai változásokról beszéltünk, és beszélünk a következő percekben is. Eddig elsősorban Venezueláról szólt, mondta, hogy sok millióan hagyták el Venezuelát az elmúlt években. Talán ez is hatással volt arra, hogy Latin-Amerika megtorpant, legalábbis a gazdasági növekedés, és tulajdonképpen ez az egész régió egyfajta gazdasági politikai válsághelyzetbe került?
Erről nem kifejezetten a menekültek tehetnek. Tehát, hogy volt egy olyan gazdasági környezet, világgazdasági környezet, és az említett nyersanyag áraknak a folyamatos csökkenése az elmúlt pár évben, ami eleve már nagyon érzékenyített bizonyos országokat, és gazdasági problémák kezdtek el megjelenni. És ezt még csak tetézte az, hogy megérkezett pár százezer, vagy éppen 2-3 millió menekült, mondjuk Kolumbia esetében. És ugye Kolumbia esetében azért is kényes a helyzet, mert a forradalmi fegyveres erők, ez a FARC nevezetű gerilla szervezettel kötött békemegállapodásnak a teljesítése az elég sok pénzbe kerül Kolumbiának. És mindehhez még megérkezik 3 millió menekült, akit el kell látnia, mindehhez még egy gazdasági növekedés gátló nyersanyagár csökkenés még bejön, tehát azért ez már túl sok egy adott országnak, és ugye innen is látszik, Kolumbiában ugye szintén pár héttel ezelőtt, december elején országos sztrájkok voltak az elnök ellen, milliós nagyságrendben vonultak fel az emberek tüntetni az ottani egyébként kevesebb, mint másfél éve megválasztott, demokratikusan megválasztott elnök ellen. Tehát az embereknek ugye érzik a saját bőrükön, hogy egyre rosszabbul élnek, látják azt, hogy mindig van egy olyan vezető réteg, és ugye ezt egyre látványosan látják többek között a hírekben és a közösségi média felületeken, hogy még mindig vannak olyan emberek, akik nagyon komolyan rongyrázó módon hihetetlen gazdagsággal felvágva élnek, többek között a saját politikai vezetőjük is. Itt mondjuk a chilei elnökre kell például gondolni, aki Santiago de Chile legdrágább étterembe vitte el az egész családját, úgy vacsorázni és megünnepelni az unokájának a születésnapját, hogy közben már 3 napja tüntetések folytak az ellen, hogy 7 dollár centtel megemelték a tarifáját a helyi közlekedésnek, és az embereknek elegük van, mert ezt se tudják már kifizetni. És ő meg gond nélkül elment egy luxus étterembe az egész családjával vacsorázni. Tehát itt látszik, hogy van egy bizonyos érzéketlenség is ezekben az elitekben, tehát nem elbújva valahol magárezidencián, és akkor ott fényesen élik az életüket, hanem tényleg látványosan teszik mindezt, és ugye ez a közösségi média, az internetnek köszönhetően pillanatok alatt futótusszerűen végig szalad az összes médián. Hetekig kellett magyarázkodni a chilei elnöknek, a fél kormányát ki kellett rúgnia, véletlenül sem ő mondott le természetesen, de azért elnézést kért, hogy valóban ezt nem kellett volna megtennie. Mindenfélét ígér, új alkotmányt, szociális ellátórendszert, csak ugye, hogy az emberek ne menjenek már ki minden nap az utcára százezrek tüntetni és dobálni a rendőröket.
Ez viszont nem sikerült Bolíviában. Az ország első bennszülött elnöke november elején 13 év után volt kénytelen lemondani, majd külföldön keresett és úgy tűnik talált menedéket. Mi történt az eddig elég stabilnak tűnő államban, Bolíviában?
Bolívia egy nagyon speciális helyzet. Ugye Bolíviában nagyon komoly problémák voltak a 2000-es évek elején, főleg amiatt, mert az akkori kormányok a bolíviai nyersanyagkészleteket külföldi cégeknek privatizálták ki. És többek között Evo Morales volt az az elnök, aki a bennszülöttek érdekeit képviselve az ottani érdekszövetség elnökeként nagyon keményen tüntetésekkel, akár még eldurvuló több százezres rendőrökkel és összeverekedő tüntetésekkel megpróbálta elérni, hogy ne zsákmányolják ki úgy az országot, hogy abból semmi nem jut a bennszülött az ott élő emberek számára. És ez végül olyan ügyesen csinálta 3 éven keresztül ezt a politizálást, hogy őt választották meg elnöknek. Az ő elnöksége nem feltétlenül a az intézmények megerősítéséről szóló elnökség volt, Nagyon sokszor ugye úgy alakított törvényeket, ahogy neki tetszett, vagy ahogy neki volt jó, alkotmány módosított úgy, hogy újra tudjon indulni, utána még egyszer meg akarta módosítani az alkotmányt, hogy negyedszerre is elindulhasson az elnökválasztáson, és végül érdekes, hogy a lakosság ezt az utolsó népszavazást, ezt elutasította elég nagy többséggel, hogy ő megint indulhasson. Ennek ellenére némi jogászkodással a legfelsőbb bíróságból kipasszírozott egy olyan döntést, ami szerint engedélyezték neki, hogy negyedszerre is elinduljon az elnökválasztáson. De viszont ez az elnökválasztásnak az eredménye már nem sikerült úgy, ahogy ő ezt pontosan tervezte volna. Nem lehet pontosan tudni, hogy ő adott-e megrendelést erre, vagy csak egyszerűen a hűszövetségesei féltek attól, hogyha nem Morales fog nyerni, akkor ezzel nekik is jelentős gazdaság és politikai hátrányuk lesz. De nagyon úgy tűnik, többek között az Amerikai Államok Szervezete, de más megfigyelők is azt mondták, hogy nem volt tisztességes és tiszta a választás. Ez onnan is látszik, hogy a választások éjszakáján leállt a választási rendszer, és egy napon keresztül nem szolgáltatott adatokat. Bár Morales vezetett a Carlos Mesa az ellenzéki konzervatív jelölttel szemben, de nem annyira, hogy az első fordulóban nyert volna. Míg ekkora a rendszer ugye leállt, még amikor a rendszert visszakapcsolták, akkor már Morales győzött az első fordulóban, és bejelentették, hogy akkor ő nyert, és kész, nincs második forduló. Ugye erre elég komoly felháborodás volt, nagyon komolyan kétségbe vonták azt, hogy ezek a választások tiszták voltak, és tényleg a szavazatokat úgy számolták össze, hogy minden szavazatot összeadtak. És amikor a Morales azt mondta, hogy megvárja az Amerikai Államok Szervezetének a riportját, ez a riport is azt mondta, hogy nagyon komoly visszaélések voltak, és javasolta a választások megismétlését. Ekkor már ugye hetek óta tüntetések voltak nagyon komoly összecsapásokkal.
Halálos áldozatokkal.
Persze, rendszeresen a tüntetők, illetve az a rendfenntartó erők között, és a rendfenntartó erők egyre kényelmetlenebbül érezték magukat. Voltak olyan helyek, ahol a rendőrök már nem verték a tüntetőket, hanem beálltak közéjük tüntetni az elnök ellen és a választások tisztessége, tisztes megtartása mellett. És eljutott oda egy olyan pillanatra Evo Morales, hogy bejelentette, hogy jó, akkor megismétlik a választást, tehát már ő is elismerte, hogy valami nem stimmelt, és pár nappal ezek után volt egy sokak által katonai puccsnak nevezett lépés, amikor a katonasság vezetője kiállt a televízióban, és azt mondta, hogy hát nem tudja garantálni az elnöknek a biztonságát, és azt javasolja neki, hogy mondjon le, és ezt követően másnap le is mondott, és pár nappal később pedig Mexikóba távozott önkéntes száműzetésbe. Ugye ebből az a fele a társaságnak, aki eddig Evo Morales ellen tüntetett, az megnyugodott, de viszont Evo Moralesnek így is nagyon komoly támogatottsága van, tehát 45% körül biztos van támogatottsága az országon belül, tehát most ez a 45% ment ki az utcára, és ez kezdett el összecsapni a rendőrökkel a másik oldalról. Lezárták ugye a főváros La Paz-t nagyjából egy hétre, nem volt ellátás, több milliós országról van, tehát több milliós városról van szó, nem érkezett áru, nem érkezett étel a városba, addig, amíg a katonaság gyakorlatilag le nem verte erőszakkal ezeket az útlezárásokat és tüntetéseket. Végül nagy nehezen, többek között a Vatikán és más országoknak a közvetítésével sikerült megállapodni az ellenzéknek és a bolíviai szocialista mozgalomnak, ez Moralesnek a pártja, hogy egy új választásokat fognak kiírni, egy új választási bizottság és gyakorlatilag egy sok meghívott megfigyelővel a tisztaságra törekedve. Morales is bejelentett, hogy nem kíván újból indulni az elnök választáson, de azt is mondta, hogy ez nem jelenti azt, hogy ne folyna bele a kampányba, és ne politizálna tovább. Ezért ez azt gondolom, hogy mindkét oldalnak egy motiváló erő lesz, egyik, hogy Morales mellett, másik, hogy Morales ellen menjenek el szavazni. Gyakorlatilag a rendszeres és nagyon komoly összecsapások aznak vége szakadt, tehát most úgy tűnik, hogy többé-kevésbé megnyugodott a helyzet, de ugye meg kell várni, hogy hogy fog kinézni az új választási bizottság, meg tudnak egyezni ott a tagokban, meg tudnak egyezni a választásnak minden egyes részletében az ellenzék és a kormányzó, volt kormányzó párt, és hát ez a jövőre valószínűleg itt még újabb meccseket fogunk látni. Időközben pedig Evo Morales Mexikóból átment Argentinába, hogy közelebb legyen Bolívia, az ugye egy szomszédos országról van szó, ahol egyébként szintén a konzervatív elnököt legyőzte a régi Hugo Chávez féle a szocialista vagy szociáldemokrata erőkhöz tartozó Alberto Fernández, aki meg befogadta Evo Morales-t, úgyhogy a bolíviai határon, részben a Buenos Aires, részben a bolíviai határon lévő kisvárosokba helyezi át a székhelyét, és onnan fogja irányítani a saját kampányát.
Majd Argentinára mindenképpen szeretném, ha visszatérne, mert hogy egyébként azt mondták, amikor befogadták, hogy Evo Morales-t, hogy abban az esetben mehet Argentinába, hogyha nem politizál nyilvánosan. De ezt azon nyomban, amint megérkezett, ezt az ígéretét, illetve ezt a kérést megszegte is, ahogy mondta ön az előbb, gyakorlatilag arról beszélt, hogy ő miként fog majd részt venni a bolíviai választásban, ha nem is jelöltként. De kik lehetnek a pár hónap múlva várható elnökválasztás indulói? Milyen politikai erők, és ők milyen irányvonalat képviselnek, vagy képviselhetnek, amit legalábbis most tudunk róluk, vagy tudhatunk róluk?
Igen. Hát jelenleg hivatalos jelölt nincs. Az, aki az előző, tehát a mostani októberi választáson Evo Morales ellenfele voltak, egyébként egy korábbi alelnök és elnök, Carlos Mesa, nincs kizárva, hogy ő lesz az ellenzéki közös jelölt, de azt se tartom kizártnak, hogy egy új arccal fognak előállni, akár mondjuk a mostani átmeneti elnökkel, aki egy hölgy a parlamentnek a második alelnökeként vette át az ügyvezető elnöki pozíciókat, aki bár egyelőre nem jelentette be, hogy indulni kíván az elnökválasztáson, de kizárni se tudnám az ő indulását. Hogy jelenleg az ellenzéken belül is ugye csak abban van közös megegyezés, hogy nem Morales legyen, ugye sokkal könnyebb valami ellen mozgósítani az embereket, mint valami mellett, úgyhogy ez Bolíviában sincs másként. Azt gondolom, hogy az Evo Morales pártjának nagyon jó esélye van arra, hogy fejfej melletti, és akár egy győzelmet is kiharcoljon a következő választáson, ha nem Evo Morales indul, és nem az ő korábbi alelnöke, hanem találnak egy másik olyan személyiséget, ami azért lesz nehéz, mert Evo Morales annyira erős személyiség volt, hogy mellette nem nagyon tudott más kinőni, nem nevelt maga mellé utódot, ahogy egyébként Hugo Chávez se, tehát Maduro teljesen véletlenül lett Venezuela elnöke akkor, amikor Hugo Chávez bejelentette, hogy először alelnökének kéri föl. Korábban azért elég hosszú volt a névsor, akit be lehetett volna tippelni, hogy Hugo Chávez mellé alelnök legyen. Persze ugyanezek a személyek most is ott vannak Maduro körül, tehát Maduro valószínűleg azért hátulról kapja az információkat és az irányítást is az emberek között. Bolíviában egyelőre nincs ilyen ember, akit Evo Morales már maga előtt tolna, hogy akkor legyen ő az új elnök, nincsenek ilyen nevek, úgyhogy egyelőre ebben nem tudunk még csak tippelni se. Az látszik, hogy az ellenzékben sokkal nehezebb lesz egy közös embert kiállítani, mint az Evo Morales féle mozgalomból.
És gazdaságilag Bolívia milyen állapotban van most?
Ez egy nagyon érdekes dolog, mert Evo Morales ideje alatt évente átlagosan 5-6%-kal nőtt a gazdaság, gyakorlatilag az ő elnöksége alatt megduplázódott a GDP, és az egyik legszegényebb latin-amerikai országból egy ilyen középmezőnybe zárkózott föl nagyon gyorsan, és ez többek között annak a gazdaságpolitikának köszönhető, amit Evo Morales követett. Tehát ő azért a 13 éve alatt, ha más nem, a gazdaságban nagyon komoly eredményeket tudott felmutatni. Többek között a szénhidrogén kitermelést, főleg a gázkitermelést teljes mértékben államosította, viszont a gazdaság más területein viszont hagyta a kapitalizmust, hogy így fogalmazzak, tehát a normál vállalkozás barát politikát folytatott, és nem jelenti azt, hogy nincsenek persze olyan vállalkozók, akik közelebb állnak hozzá, de nem történt olyan szintű, teljesen átfogó államosítás, mint ami Venezuelában történt. Csak néhány nyersanyag, fontos nyersanyag termékekben van állami monopólium, és ott is inkább azt csinálják a bolíviaiak, hogy koncessziókat adnak egyik-másik nagyobb cégnek, például a németek nyertek el egy nagyon komoly lítium kitermelő és finomító üzemet, de mindezt úgy, hogy csak fix időre és nagyon komoly jutalékért cserébe a bolíviai államnak, illetve az ott élő lakosságnak. Úgyhogy ilyen szempontból Bolíviában ez a vezetés nagyon komolyan az ország érdekeit nézte. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne lett volna korrupció, de legalább nem az állam legfelsőbb szintjén, és nem olyan szinten nyilvánvaló módon, mint ahogy az mondjuk Venezuelában volt most, vagy ahogy mondjuk a Brazíliában a 2016-17-es időszakban volt nagyon nyilvánvaló az akkori elnök Michel Temer mellett.
Milyen érdekei fűződnek Argentínának ahhoz, hogy a bukott bolíviai politikust befogadja? Ugye azt mondták, hogy politikai üldözöttként, államcsíny áldozataként fogadják be, és hamarosan megkaphatja a menekült státuszt, ami azt is jelenti, hogy nem lesz kiadható majd.
Igen. Ugye az az elnök, Alberto Fernández, aki most megnyerte a választást, ő ugyanannak a úgynevezett rózsaszín hullámnak, Pink Tide-nak a képviselője, aminek Evo Morales, Hugo Chávez, a néhai Néstor Kirchner és felesége Krisztina Fernándeznek, de Kirchner is tartozott, aki egyébként, tehát Krisztina Fernández de Kirchner jelenleg Alberto Fernándeznek az alelnöke.
És a korábbi elnök.
És a korábbi elnök, két cikluson keresztül. Ő vitte majdnem csődbe az országot egyébként. Nagyon érdekes, hogy alelnökként visszatérhetett a hatalomba. Ez persze nem első, tehát nem kifejezetten döntéshozói pozíciót jelent, inkább szimbolikus pozíciót, illetve az ellene forró korrupciós eljárásoknál egy nagyon fontos szempont, hogy immunitást élvez addig, amíg az alelnöki pozícióban van, tehát hogy ellen az eljárásokat jelenleg felfüggesztették. Úgyhogy ez több win-win szituáció volt mindenki számára, mert hozta a szavazatait, nincs döntési pozícióban, de viszont nem fog börtönbe kerülni. Tehát ez elég jó felállás volt, úgyhogy így tudta gyakorlatilag Alberto Fernández, aki csak névrokona Krisztina Fernándeznek, Hitlernek, tehát ez egy olyan családnév, mint mondjuk a Nagy Kis vagy a Kovács Magyarország. Tehát nem rokonok. Az az egyetemi professzor egyébként, Alberto Fernández, nagyon ügyesen az összes úgynevezett peronista baloldali pártot össze tudta fogni, és a saját táborából ellenjelölt nélkül tudott fellépni a konzervatív liberális Mauricio Macrival szemben, aki az elmúlt 4 évben kormányozta Argentinát, nem túl sok sikerrel. Ez nem csak az ő hibája volt, de azért az ő hibája is. Tehát oda jutott már a Argentina, hogy ha jól emlékszem, az elmúlt 100 évben eddig 7-szer ment csődbe, hogy már a 8. felé tart. Hivatalosan is bejelentette az új elnök, hogy nem tudják visszafizetni az IMF-nek a hitelt, legalábbis nem abban az ütemezésben, ahogy az eredetileg Mauricio Macri megállapodott. A hitel összegének jelentős részét még az előző kormányzat elköltötte, viszont a bevételek pedig nem úgy jönnek, ahogy kellene. Mindeközben ugye, hiszen egy baloldali elnökjelöltről van szó, baloldali programban indult el, és azt mondta, hogy azt az éhezést, ami az elmúlt 1-2 évben egyre általánosabb volt az országban, ezt teljesen megkívánja szüntetni, ezt pedig csak is kizárólag pénzzel fogja tudni megoldani, az pedig nem nagyon van.
És ugye az adatok szerint a lakosság 40%-át sújtja jelenleg Argentinában a szegénység. Milyen tervei, milyen elképzelései vannak, mit mondott? Meg ugye csak visszatérve említette Krisztina Kirchnernél, hogy nem rokonok, mert hogy ő pedig a férjét, a hajdani férjét követte az elnöki székben. Igen. Ezért a rokonság mint olyan érdekes itt.
Igen.
De visszatérve arra, miért, milyen programmal próbál ezen enyhíteni? Van ugye valami olyasmi programja, hogy hitelt adna az embereknek, hogy valamennyire összetudják magukat szedni, de hát ez csak tovább növelni az ország adósságát.
Persze.
Is.
Hát ugye Argentina újabb hitelek nélkül tényleg csődbe fog menni. Viszont hitelt azért senki nem fog adni Argentinának, hogy az emberek jólétét növelje. Tehát ugye erre egy hitelező nem ad pénzt. A hitelező arra ad pénzt, ha befektetéseket fog kapni, hogyha koncessziókat fog kapni, a termőföldet fog kapni, ha olajat fog kapni, tehát hogy ingyen pénz nincs itt se. Máshol se. Úgyhogy ebből kifolyólag az a program, amit ő meghirdetett, az nagyon szép, nagyon jó, csak nem tette mellé, hogy miből fogja mindezt kifizetni. Ugye Argentinának 2 nagyon fontos exportterméke van, az egyik az agrár termékek, ezen belül is főleg a szója és a különböző hústermékek, ugye az argentin steakről talán mindenki hallott, az argentin marhahús az egy nagyon komoly exporttermék náluk, illetve az olaj szintén. Na most abban az esetben, hogyha netán 1-2 éven belül életbe lépne az a szerződés, amit megkötöttek az EU-val, ugye a Mercosur, a déli közös piac, Argentina, Brazília, Uruguay, Paraguay, és az Európai Unió tagállamai, ha ez a szabadkereskedelmi megállapodás elindulna, akkor az felpörgethetné a mezőgazdasági kivitelét Argentínának, de hát ugye itt évekről beszélünk, amíg ez a szerződés életbe lép, vagy nem, mert ugye már többen bejelentették, többek között a francia elnök, ugye a brazil elnökkel való összecsattanás miatt, hogy ott is felfüggesztették ennek a ratifikálását, tehát azért vannak itt problémák, tehát hirtelen nagy fellendülést az argentin gazdaságban nem nagyon látok, hogy honnan lenne, enélkül pedig nem lesz pénz, mert hitelt nem fognak kapni. Ha viszont abból a pénzből kell gazdálkodni, amit ők megtermelnek, akkor nem lesz az a jóléti kiadásra semmilyen fedezet, mint amit ő megígért. Úgyhogy azt gondolom, hogy az ő győzelmét egy igen komoly probléma és csalódottság fogja követni a következő hónapokban, amikor ki fog derülni, hogy az a program, amit ő megígért, azt nem úgy, meg nem abban a formában fogja tudni megvalósítani, de annak ellenére... hogy persze nagyon érdekes és fontos dolgokat ajánlott föl az embereknek, tehát az, hogy 40%-a az embereknek gyakorlatilag a szegénységi küszöb alatt él, ami a napi 2 dollár, ami azért nem egy nagy összeg, tehát 600 forintról beszélünk, és az ország 40%-a. Ugyanez 4 évvel ezelőtt kevesebb, mint 20% volt, 10-valahány százalék.
És így az adás vége előtt másfél perccel egy viszonylag nehéz kérdés, amire kérem, hogy röviden válaszoljon. Melyik jelenleg a legstabilabb, legnagyobb gazdasági növekedést felmutató dél-amerikai, latin-amerikai ország? Melyikre lehet azt mondani, hogy a környezetétől tulajdonképpen függetleníteni tudja magát? Politikailag, gazdaságilag?
Hát
van-e ilyen?
Hát 2-3 kis országot tudnék mondani. Uruguay délen többé-kevésbé jól van, bár ugye ott is most választások voltak, és minimális különbséggel nyert az ottani jelölt. Panama, aki többé-kevésbé szintén a saját maga által kiépített pénzügyi és logisztikai elosztóközpontként jól működik, illetve Costa Rica, Panama északi szomszédja, ami szintén többé-kevésbé jól működik, de olyan ország, ami nagy ország, és azt mondanám, hogy a következő 5 évben egy nagyon komoly pörgő gazdaságot és egy nagyon komoly stabilitást fog tudni mutatni, hát most nincs olyan ország a régióban, nagy ország, amire rá tudnám ezt mondani.
És látszik valami fajta irány, látszik valami fajta kiút a térség számára?
Hát rövid távon, anélkül, hogy a korrupciót jelentősen csökkentenék, illetve azt a társadalmi különbséget, ami van a szegények meg a gazdaság között, ezt valahogy megpróbálnák enyhíteni. Enélkül, a két dolog nélkül én nem látok gyors kiutat egyik ország számára sem.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége, Nagy Sándor Gyula, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatási igazgató helyettese volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!